Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, fennálló énekül a 91. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 91. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik, aki a felséges Úrnak lakozik oltalmában. Foglaljunk helyet testvéreim, és a 247. énekünket lapozzuk fel, 247. dicséretünket, és énekeljük el az első, valamint 5. és 6. versét. Az első verse így kezdődik, imádandó Istene, széles föld néked zsámoljod.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 20. részéből olvassuk, a 26. verstől a 32. versig. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv 20. részében a 26. verstől ezt olvassuk. Pál apostol búcsú szavai az efézusi gyülekezettől. Azért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindeneknek vérétől tiszta vagyok, mert nem vonogattam magamat, hogy hirdessem néktek az Istennek teljes akaratát. Viseljetek azért magatokra gondot és az egész nyájra, amelyben a Szentlélek titeket vigyázókká tett, az Isten Anya Szent Egyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett. Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jönnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak. Sőt, ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják. Azért vigyázzatok, megemlékezvén arról, hogy én 3 esztendeig éjjel és nappal meg nem szüntem könyhullatással inteni mindenkit. És most, atyám fiai, ajánlak titeket az Istennek, és az ő kegyelmessége igéjének, aki felépíthet és adhat néktek örökséget minden megszenteltek között. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ma is téged dicsérhet a mi szívünk. Magasztalunk téged, drága szeretetedért, melyet megmutattál irántunk a kereszten. Dicsőítünk, hogy érettünk, adtad életedet, hogy elnevesszünk, hanem örök életünk legyen. És köszönjük, hogy dicsőíthetünk nem csak szeretetedért, hanem hatalmadért is, melyel az életet, amit letettél, újra fölvetted. Feltámadtál és élsz. És köszönjük, hogy élő úrként szólsz hozzánk, megváltottjaidhoz, és azokhoz is, akiket megtaláltál, és azokhoz is, akiket még keresel, van üzeneted, van szavad. Köszönjük néked, hogy téged dicsérhet a mi szívünk ezen a napon. Áldunk téged azért, Urunk, mert egy olyan nyomorult világban kell élnünk, ami bizony sok szenvedést okoz nekünk, vagy legalábbis oly sok jelenségét nem értjük igazán. Csak azt érezzük, hogy nagyon nem jó. Köszönjük néked, hogy nem kell magunkban tipródnunk, killódnunk ezekkel a problémákkal, hanem jöhetünk te hozzád, és kérhetünk arra, hogy egyrészt te világítsd meg előttünk, amit meg kell értenünk, másrészt te adj nekünk békességet, te adj nekünk erőt, és te adj igaz utat, amit járjunk. Kérünk téged arra, hogy ma is te szólíts meg minket, és úgy szólíts meg, ahogy arra éppen szükségünk van. Kérünk arra, hogy fogadd el hálánkat azért is, mert megőriztél minket az elmúlt napokban. Köszönjük, hogy testünkről, lelkünkről, családunkról gondot viseltél. Köszönjük, hogy nem hagytad, hogy különös nagy baj történjen velünk. És köszönjük, hogy ha valami baj is történt, akkor is ott voltál mellettünk. Kérünk téged arra, hogy áld meg most a mi Isten tiszteletünket. És áld meg azokat a templomokat, gyülekezeteket is, ahol megszólalhat a te élő igéd, és ahol jelen lehetsz. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve a 378. énekünk 5. versét énekeljük el. A 378. énekünk 5. versét, ami így kezdődik. Te igazgasd elméjét és minden tanúságát, vezéreld útát, nyelvét. Kedves testvéreim, Isten igéjét a jelenések könyvéből olvassuk, János apostolnak mennyei jelenésekről írt könyve második részéből, a 12. verstől. A Pergámonbeli gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél a két élő éles kard van. Tudom a te dolgaidat, és hogy hol laksz, ahol a sátán királyi trónja van. És az én nevemet megtartod, és az én hitemet nem tagadtad meg Antipásnak, az én hű bizonyságomnak napjaiban sem, aki megöleték nálatok, ahol a sátán lakik. De van valami kevés panaszom ellened, mert vannak ott nálad, akik Bálám tanítását tartják, aki Bálákot tanította, hogy vessen botránykövet Izrael fiai elé, hogy egyenek a bálvány áldozatokból és paráználkodjanak. Így vannak nálad is, akik a nikolaiták tanítását tartják, amit gyűlölök. Térj meg! Ha pedig nem, ellened megyek hamar, és vívok azok ellen számnak kardjával. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, melyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Foglaljunk helyet, testvérek! Pergamon következő város, amit szemügyre veszünk, illetve a benne élő gyülekezet. Ez a város az Égei tengertől 30 kilométerre van. Ázsia provinciának volt a fővárosa, adminisztratív és kulturális központ, tudomány, irodalom, művészet, fellegvára. Könyvtára az ókor egyik legnagyobb és leghíresebb könyvtára, 200 ezer pergamente kercsel. Egyébként a pergament is e városról kapta a nevét. A hellenizmusnak az egyik székhelye volt ez a város. Ebben a városban élt az a keresztény gyülekezet, amit az Úr Jézus ebben a levélben megszólított. Ez a levél is úgy kezdődik, mint a többi, hogy tudnélik Jézus magára irányítja a gyülekezet figyelmét. Fel kell rá nézniük. Itt úgy szólítja meg őket, mint akinek a szájából két élő éles kard jön elő. Ez a két élő éles kard természetesen az igét jelenti. Jézus Krisztusnak a szavát. Már az Ótestamentumban, a messiás proféciákban elhangzik az, hogy így szól az Úr szolgája, Isten hasonlóvá tette számat az éles kardhoz. És amikor a messiás Jézus Krisztus itt járt a földön, a szava tényleg olyan volt, mint a két élő éles kard. Amikor megszólalt, akkor ellenszegülők megnémultak, titkok lelepleződtek, betegek gyógyultak, a halál engedte áldozatát, ellenségei megszégyenültek, természeti erők csendesedtek, bűnök terhe oldódott le emberi szívekről, sőt a sátán kotródott Jézus közeléből és engedett. Megbizonyosodott, hogy Jézus szava, az ige valóban erőteljes, és ahol ez elhangzik, ott valami mindig történik. Akár jó, akár rossz dolog, de valami történik. És az is megbizonyosodott, hogy lehet ellene vívni a saját emberi szavaknak a fakardjával, emberi elméletekkel, filozófiákkal, vallási, teológiai gondolatokkal, eszmefuttatásokkal, ideológiákkal, de nincs semmi eredménye. Jézus szavának hatalma van, és legyőzhetetlen. Ugyanakkor ez a kard, amit Jézus szájából kijön, jelképezi a szaván túl, jelképezi a bírói jogkörét is. Vagyis Jézus Krisztus itt úgy áll meg, mint aki szól, és úgy szól, mint egy bíró. Mégpedig nem egy bíró, hanem a legfelsőbb bíró az egész mindenségben. Akinek a szava ellen már nincs appelláta, nincs fellebbezési lehetőség. Aki végérvényes és igaz ítéletet mond jó és rossz, tiszta és nem tiszta között. Igaz és nem igaz között. Nos, mit üzen a pergamoni gyülekezetének az Úr Jézus, akinek szájából két élő éles kard jön ki. Először is azt mondja nekik, tudom a ti dolgaitokat, ezt már ismerjük, ezt a fordulatát Jézusnak, ami azt jelenti, ismerlek benneteket, mindent tudok rólatok. De itt Jézus hozzátesz még valamit, és most ezt szeretném aláhúzni. Tudom, hogy hol laksz. Tudom, hogy hol van a lakóhelyed. Hol lakott az a gyülekezet? Két dolgot mond Jézus erről. Ott laksz, ahol a sátán trónja áll. Illetve ott laksz, ahol a sátán lakik. Azon a kis papíron, amit kiadtunk a testvéreknek, láthatják, hogy az a Pergamon egy gyönyörű hely volt. Néhány fényképet rátettünk oda, de azok nyilván a városképek, azok már csak maketten vannak meg, de nagyjából lehetett rekonstruálni, hogy hogy nézett ki a város. Ugye el tudjuk képzelni, hogy az egy nagyon szép város volt. Ragyogott a nap, gyönyörű kék volt az ég, és sütötte a nap a kék ég alatt ezeket a fehér márvány épületeket. Ez a város korábban a mérhetetlenül gazdag királynak, Krőzusnak volt a tulajdona. Annak bukásával Perzsiáé lett, majd Makedóniához került, és tényleg messze földön híres és gazdagsággal ékeskedő városa lett a birodalomnak. Jézus azonban nem azt nézi, amit az ember néz. Nem azt mondja, hogy látom a helyet, ahol élsz, ó, de szép hely az. Hanem azt mondja, látom azt a helyet, ahol élsz. Az a hely a sátánnak a trónterme, ahol a sátán lakozik. Ahol lakájai veszik körül, ahol őt imádják, és ahonnan igazgatja az ő kis birodalmát. Úgy látszik, hogy a sátán szereti a gyönyörű, impozáns, rendezett kultúrát, gazdag helyeket, és nagyon jól érzi ott magát. Előszeretettel veszi be magát az ilyen helyekre, azóta is. Persze fúrja egy kicsit az oldalunkat az a kérdés, hogy mit jelent ez, hogy ott áll a sátán trónja, hogy ott lakott a sátán. El kell képzelnünk vajon egy ilyen nagy épületet, benne egy tróntermet, egy trónussal, amit mindenki a sátán trónjának tartott, amin ott ült maga a sátán. Most nyilván nem szó szerinti értelembe kell ezt felfognunk, mint ahogy a Jelenések könyvében igazából nagyon kevés dolgot kell szó szerinti értelembe felfognunk, jelképez is. Inkább arra kell gondolnunk, hogy ez a város, Pergamon, minden mellett, amit elmondtam róla, bálványimádó vallásoknak volt a központi helye. Számos nagy templom volt ott. Az egyik képen ott van a híres Zeus oltár. Ez egy 12 méter magas építmény, amit Krisztus előtt 240-ben építettek Zeus tiszteletére. Vele szemben volt Athéné temploma. Ennek az Zeus oltárnak egyébként a maradványai, azok Berlinben vannak most kiállítva a híres Pergamon múzeumban. Ebben a városban volt nem csak Zeusnak az egyik ilyen fő istentiszteleti helye, hanem ott volt Asklépiusnak a kultuszi központja. Ennek az Istennek a szentélye olyan zarándokhely volt, mint manapság Csíksomjó vagy éppen Lourdes. Messze földről jöttek ide, hogy az emberek az istenség által gyógyuljanak. És a kultuszhoz kapcsolódott ott egy orvosi iskola is, amiből kikerült az ókor leghíresebb orvosa Galénusz. Asklépiosznak egyébként ennek a bálványistennek a jelzője ugyanaz volt, mint Jézusnak. Őt is szótérnak, megmentőnek, üdvözítőnek nevezték a görögök. És ráadásul Asklépiosznak a szimbóluma egy kígyó volt, ami meg a keresztényeknek mindjárt a sátánt juttatta az eszébe. Nos, mindezen túlmenően volt még egy fontos kultuszi hely ott, ez a császár kultusz volt. A császárt istenítették. Ebben a városban Augustus császár és Róma istennőt istenítésére már Krisztus előtt 29-ben építettek egy nagy templomot, és hát ott folyt a császárnak a tisztelete és imádata. Az volt a törvény ott a római birodalomban, amint erre már utaltam is, hogy minden római polgár minden évben egy alkalommal menjen el ebbe a templomba, és mutasson be egy kis áldozatot a császár szobra előtt, és mondja ki azt, hogy a császár a Kyriosz, a császár az úr. Aki ezt a szertartást ott elvégezte, az kapott erről egy ilyen bizonylatot, És így fejezték ki az emberek tulajdonképpen a birodalomban a császár iránti lojalitást. Aki ezt megtette a birodalomban, onnantól kezdve aztán a rómaiakat nem érdekelt, hogy melyik istent imádja, hogy Aszklépioszt, vagy Zeuszt, vagy nem tudom én kicsodát, tőlük aztán még Jézust is imádhatta volna, vagy a zsidók istenét, mindegy volt nekik, de ez volt a belépőjegy a római birodalomba. Ha valaki ezt nem volt hajlandó elvégezni, ezt a császár tiszteletet, vagy császár imádatot, akkor onnantól kezdve hát ő a birodalom ellenségeként is megfigyelhető emberré vált. Lázadónak tarthatták. Nos, mindezeket úgy, ha összevetjük, vagy egybe csokorba kötjük, akkor kezdjük kapizsgálni, hogy mit jelent ez, hogy ott állt a sátán trónja, illetve lakhelye. A bálványimádás ugyanis, ahogy a Szentírás ezt mondja nekünk, mindegy, hogy melyik vallásra gondolunk, a bálványimádás mögött a Biblia mindig a sátánt láttatja. A sátán az, aki azt műveli, hogy az emberek ne az élő Istent, ne Jézus Krisztust imádják, hanem valamelyik bálványban tulajdonképpen őt imádják. A bálvány szobrok mögött, a bálvány istenségek mögött a Szentírás egyértelműen ezt mondja, a sátán áll, ő nyer ezekben tulajdonképpen imádatot. Pál apostol is mondja például a korintusi levélben, hogy amit a pogányok áldoznak, azt az ördögöknek áldozzák, és nem Istennek. Tehát a Szentírás nagyon egyértelmű, ahol bálványimádás van, ott a bálvány szobrok mögött, hadd fejezzem ki magamat így, a sátán áll, aki erre inspirálja az embereket, és tulajdonképpen ő nyer ezeknek örve alatt, vagy égisze alatt. Ő nyer tulajdonképpen imádatot, amire szívből vágyik. Ne Istent imádják az emberek, hanem engem. Tehát a pergamoni gyülekezetnek egy olyan helyen kellett élni, ahol hatalmas méretekben folyt a bálványimádás, vagyis a sátánnak a kultusza, a sátánnak az imádás, akkor is, ha az emberek ezt nem tudták, mégis ez folyt. És mindezek olyan nagyon szép helyen történtek, gyönyörű helyen történtek. Itt kellett laknia, élni ennek a gyülekezetnek. Olyan furcsa dolog ez, nem, hogy kívülről minden nagyon szép, minden gyönyörű, és belülről az egész rohadt, velejéig romlott. És ott kell élni egy gyülekezetnek egy ilyen helyen, egy ilyen közegben, egy ilyen kultúrában. Ismerem a ti helyzeteteket, mondja Jézus, tudom, hogy hol laktok. És olyan jó ezt most úgy magunkra is vonatkoztatni egy kicsit, mert hát szinte már el tudom képzelni, hogy magatokban már gondoltatok arra is, hogy hát mi nekünk is ilyen helyen kell lakni. Nekünk, mondjuk újszegedi keresztényeknek, az itteni gyülekezet tagjainak is, hát nem ilyen a helyzetünk? Jézus ismeri, hogy bizony ilyen. Hiszen mi is hol élünk? Hát egy bálványimádó közegben. Hát a mai emberiség körülöttünk, nem az emberiséget mondjuk, magyarság, vagy mondjuk csak a szegedieket, bálványimádó. A legnagyobb bálvány ebben a világban, testvérek, az ember énje, én. Én. Aztán jön a többi, ugye, lehet sok minden bálvány, még a pénz, meg sok egyéb, az élvezetek, és a többi, család, és a többi. Nem sorolom. Egy bálványimádó kultúrában élünk, testvérek, aki ezt nem veszi észre, az eléggé vaksi. És az is igaz ma is, hogy aki bálványokat imád, testvérek, az tulajdonképpen nem a bálványokat imádja, hanem ma is igaz, hogy azt imádja, aki a bálványimádás a szellemi szerzője, szellemi atya. A bálványimádás örve alatt ma is mindig a sátán nyer imádatot, és ahol a sátánt imádják emberek, anélkül lehet, hogy tudnák ezt a dolgot, mert ők azt látják, hogy a pénz a mindenem, vagy én vagyok a mindenem, vagy nem tudom micsoda, vagy kicsoda a mindenem, nem látja, hogy a sátán, de mégis, ahol a sátán nyer imádatot, testvérek, ott a sátánnak a hatásai beáradnak az imádóink keresztül a kultúrába. Csatornájává válik minden bálványimádó a sátán dolgainak. És rajta keresztül bejönnek ezek a dolgok a világba tulajdonképpen. Hát ez nem nagyon kell ezt sem magyarázgatni ti néktek, hogy ebben a világban most nagyon sok sátáni dolog van. Nagyon sok sátáni dolog van. Hát egyértelműen látjuk mindenhol, hogy ami folyik, az az Istennek, az Isten törvényének, akaratának a semmibevétele. Ugyanakkor, amit Isten tiltott, amitől azt mondja, határolódjunk el, annak meg folyik a felmagasztalása. Nem? Isten azt mondja a homoszexualitás, hogy az utálat az ő szemében. Ezt olvassuk a Bibliába. Erre jövünk, és kezdjük fölmagasztalni ezt a dolgot. Jön, Isten azt mondja, hogy én teremtettem a világot. Nem, azt mondja az ember, nem, az evolúció által keletkezett. És aztán ebből jönnek a különböző dolgok. Hogy alakulnak ki a nemek? Mármint a szexuális nemek, ugye? Hát a társadalom fejleszti ki a férfiakat, meg a nőket. Döntsd el, mondja a gender ideológia, hogy te férfi vagy nő akarsz lenni, vagy esetleg biszexuális, vagy más, homoszexuális, vagy leszbikus. Mind, döntsd el, rajtad áll. Mert az, hogy te minek születtél, az csak egy dolog. Sátáni dolgok ezek, testvérek, amikor Isten mondja nekünk mindig az igazságot, erre a világban mit látunk, hogy mindenütt a hazugság uralkodik. Hazudoznak össze-vissza az emberek. Senkinek nem lehet hinni. Ebben a világban Isten azt mondja, védjed az életet. Mit csinálunk? Az életet minél több életet kell elpusztítani. Már az anyamébe lehetőleg. Minél könnyebben lehessen elpusztítani. Az életet tisztelnünk, hát akkor hát, tegyük már ezt is egy kicsit liberálisabbá, ezt az öregség, meg élettől való elválás dolgát, ugye eutanáziát is be kéne valahogy hozni. Ne csak az élet kezdetén lehessen elnyisszenteni a torkát, hanem a végén is, törvényes keretek között. Törvényesítsük az öngyilkosságot is, ha lehet. És a házasságról ne is beszéljünk, testvérek, a házasság, mint isteni rend. Hát hol? Nehogy már itt a házasságot, meg a családot, hát az a fasizmusnak a meleg ágya, halljuk a világba. Testvérek, azt látjuk, hogy szinte pontosan, amit Isten mond, annak mindjárt az ellenkezője magasztaltatik, dicsőítetik, példaként állítatik, piedesztára állítatik. Honnan van ez az egész? Onnan, testvérek, hogy nem az emberek nem a szívükben nem Istent imádják, hanem bálványokat imádnak, de bálványok mögött ott áll a sátán. És akik imádják a sátán, testvérek, valamilyen rejtett állatszi formában is, azokon keresztül bejön a családjukba, bejön az életükbe, bejön a kultúrájukba, a munkahelyre, bejön a sátánnak az összes hatása és ereje és működése. Akadálytalanná válik. Nekünk, testvérek, egy, nem tudom, hogy túlzásnak tartjátok-e, de azt mondom, hogy egy sátánizált vagy démonizált kultúrában kell élnünk. És az Úr Jézus tudja ezt, hogy az ő gyülekezetének itt kell élni. Pál apostol se véletlenül mondta, amikor mondta az Efézusi levélnek, hogy nekünk nem test és vér ellen van tusakodásunk. Álljatok meg! Nem test és vér ellen, hanem a gonoszságnak a lelkei ellen, melyik a magasságban vannak. A sötétség fejedelmei ellen van nekünk harcunk. Szellemi hatalmasságok ellen, ezért nem gépfegyverrel harcolunk, meg nem tőrrel, emberek ellen, hogy őket elintézzük, mert nem ővelük van a fő probléma, hanem a mögöttük álló szellemi hatalmasság. És azzal szemben nincs más fegyverünk, hanem csak az ige, a léleknek a kardja. Az az egyetlen fegyver ebben a harcban. Tudom, hol éltek, mondja Jézus. Nekünk is mondja, neked is, nekem is mondja. Ismerem a helyzetedet. Ott kell laknod, ahol a sátánt imádják, és ahol a hatása ezért érvényesül is. Neked itt kell lenni. Azt mondjuk magunkban, hogy Uram, nem lehetne egy könnyebb helyet? valami kevésbé nehéz helyet. Hogy ott élnénk mi szívesen. De azt mondja nekünk az Úr, hogy nem, most nem lehet. Most itt kell lenned. A pergamoniaknak is akkor ott kellett lennünk, és nekünk is most itt kell lennünk. Majd egyszer eljön az idő, amikor nem kell itt lennünk. Mert Isten új eget és új földet alkot. És akkor majd teljesen más körülmények között lesz az ő népe, az ő gyülekezete. Az új szegediek is. De hát most még itt kell lennünk. Most még itt kell lennünk, mert bármilyen furcsa testvérek ebben a világban, Isten azt akarja, hogy az ő népe, Jézus azt akar, hogy az ő gyülekezetei ilyen helyen éljenek. Mert az Úr még ezt a sátánizált vagy démonizált világot is szereti. És még azoknak az embereknek, akik abban élnek, még azoknak is fel akarja kínálni általunk, az ő gyülekezetei által, az ő hívei által, fel akarja nekik kínálni azt, hogy tartsanak bűnbánatot, szakadjanak el attól a dologtól, amiben vannak, és kezdjenek egy új életet Jézus Krisztus oldalán. És senkitől nem hallja meg ez a nyomorult, démonizált kultúra az evangéliumot, az újrakezdésnek a lehetőségét, a boldogságnak, az örök boldogságnak is a lehetőségét, csak tőlünk. Isten azért tett ide, hogy itt mi missziós állomás legyünk, ahonnan kizendül, ahonnan az emberek meghallják egyáltalán Istennek, Jézusnak a hírét, az ő törvényének a dolgait, az ő örömhírét, vagy egyáltalán, hogy mit akar, mert halvány fogalmunk nincs már, mert el is felejtették, hogy mit akar az Isten. Nekünk itt kell lenni most, és itt kell világítanunk, és itt kell betölteni a küldetésünket. Hirdetnünk Jézus Krisztus nevét. És élnünk az ő akarata szerint, úgy a gyülekezetben, mint az egyéni életünkben, a családi életünkben. Meg kell mutatnunk ennek a mostani kultúrának is Jézust, az Urat. Nem könnyű dolog, de az Úr mégis ezt bízta rejánk. Na, kicsit hadd lépjek tovább. Az Úr tudja, hogy hol élt az a gyülekezet, de azt is tudta, hogy mit tettek abban a helyzetben. Figyeljétek meg, mit tettek! Abban a helyzetben élt az a gyülekezet, és azzal dicséri meg őket Jézus, hogy ti azt tettétek, hogy ragaszkodtatok hozzám, vagyis az én nevemhez. Hűek voltatok hozzám. 10 körömmel kapaszkodtatok belém. Mert való igaz, hogy attól a gyülekezettől el akarták szedni a környezetükben élők, el akarták tőlük szedni Jézust. Megfenyegették őket. Például azzal, hogy az egyik tagjukat, ezt az Antipást, akivel csak itt találkozunk az egész történelemben, ez az Antipást megölték. Az egy hívő ember volt, aki valószínűleg vértanú lett, mert kivégezték a Jézusért, mert nem akarta föladni Jézust. De ilyen esetekben a kivégzőknek sokszor egyáltalán nem csak annyi a szándékuk, hogy egy keresztjént megbüntessenek, hanem hogy példát statuáljanak, és megijesszék a többieket. Hogy na látjátok, mi lett az Antipással, a ti hívő testvéretekkel? Ott végezte valahol. Ti is ezt akarjátok? Ti is meg akartok halni? Vagy a gyerekeitek, férjeitek, feleségeitek, családotok? Ezt akarjátok? Na ha nem, akkor engedjétek el gyorsan ezt a Jézust. Akkor ne őt imádjátok. Megfélemlíteni és megfélemlítéssel elengedtetni velük Jézust. De ez a gyülekezet nem hagyta magát. Ha megölték is az egyik tagjukat, azt mondták, mi akkor se tagadjuk meg, mi is hűek leszünk, mint Antipás. És Antipásnak a példája helyett, hogy megfélemlítette volna őket, még megbátorította őket. Ugyanúgy, mint ma is, hogyha történik valami hívő testvérünkkel, valami üldöztetés, vagy bántják, vagy valami, akkor igen, megfélem lehetünk, és azt mondja, hogy nem kell akkor ilyen komolyan venni, meg nem kell ilyen szigorúan ragaszkodni hozzá. De lehet, hogy pont azt mondjuk, hogy ha-ha. Nem lehetünk hűtlenek ehhez az emberhez, vagy az emlékéhez, vagy ahhoz az úthoz, amit járt, hanem még inkább az ő példáján is fölbátorodva, mi még hűségesebbek leszünk Jézushoz és az ő igéjéhez, és az egész világ azt üvölti körülöttünk, hogy a homoszexualitás az egy követendő, és mi akkor is azt mondjuk, hogy nem, Isten gyűlöli azt, aki ezt csinálja. Annyira gyűlöli, hogy aztán még meg is bocsát neki, ha szükséges, meg meg is szabadítja ettől, de ha nem akar az ember ettől szabadulni, akkor Isten haragjával kell neki szembenéznie. Mást mondunk, mint amit a világ, és ezért minket lehet mindjárt fasisztának neveznek. Lehet, hogy egyszer majd ide bejönnek, és elvisznek engem innen, mert valaki följelent. Hogy miket beszélt a lelkész a szószékről. Ez nem egy olyan kis egyszerű dolog, testvérek, mert Norvégiában, meg ott az északi országban már több lelkipásztort megbüntettek azért, mert ilyeneket mondott. Nos, akkor is ragaszkodunk, hogyha valakit megbüntetnek, ha valakit bántanak. Az igéhez ragaszkodunk, Jézushoz ragaszkodunk. Kezd a dolog, testvérek, majd egyre élesebbé válni, majd megfigyelhetitek, megfigyelhetjük. Egyre élesebbé válik ez a dolog. Látjuk, érezzük. Persze van egy másik módszer is, amivel a keresztényeket el lehet ragadni Jézustól. A múltkor utaltam erre, most már nem nagyon akarok belemenni, amikor édesgetik a hívőket. Amikor egy mézes madzagot húzzák el előttük, hogy na, de hogy akarunk bántani titeket? Nem, hát megajándékozunk benneteket, és ilyen jó lesz, és kiváltságokat biztosítunk, és meggazdagodhattok, és mi előre mehettek, és minden jó lesz. Csak ne olyan szigorúan már azzal a Jézussal, meg azzal az igével. Minden megkaptok, és akkor a sátának a másik módszere, testvérek, amit előszeretettel alkalmaz, abba az időbe is alkalmazta. Nem ölünk meg, dehogy, sőt, állást kapsz, sőt, előrelépést kapsz, sőt, fizetésemelést kapsz, sőt, csak alkudjál meg egy kicsit. Nem kell az a Jézushoz annyira ragaszkodni. És aztán csomó embertestvérek elereszti Jézust. Ez a gyülekezet, amit megdicsér bennük az Úr, hogy ti ragaszkodtatok hozzám. Sokszor persze nagyon furcsa dolog ez, hogy abban a világban is nem úgy akarták a gyülekezeteket rábírni arra, hogy Jézust elereszik, hogy egyértelműen azt mondják, hogy Jézus nem. Nem. Nem ez volt, testvérek, hanem azt akarták, hogy Jézust relativizálják. Jézus személyét és művét tegyék viszonylagossá. Ne mondjátok azt ti keresztjének, hogy Asklépiosz kultusza az bálványimádás vagy a sátán kultusza. Ne mondjátok ezt. Mondjátok, hogy az is egy vallásos forma. Azt is gyakorolhatja valaki, ha valakinek azt tetszik. Az is jó. Lényeg, hogy higgyenek, akik gyakorolják. Ne mondjátok, hogy a Zeus kultusz az a bálványimádás, az a sátánnak az imádása. Ne, az is egy istentiszteleti forma, az is egy vallás. Ami mellett ott van Jézusnak is a kultusza, Jézusnak az imádása is. Legyetek toleránsak. Ne mondjátok, hogy csak a tietek az igaz, csak Jézus az üdvözítő, csak ő a megváltó, csak ő az Úr. Hát valaki a császárt uralja, uralja őt. Hát húzódjatok onnan mellé, és álljatok be szépen a sorba. Van, aki Asklépiosz, van, aki Zeus, van, aki a császárt, van, aki Jézust, van, aki önmagát, vagy nem tudom. Álljatok ott szépen köztük, mint egyenrangú felek. De a keresztények testvérek nem tehetik meg ezt, mert Jézus nem hagyta ezt a lehetőséget nekünk nyitva. Akkor se, ma se. Ma is ezt követelik egyébként tőlünk, hogy tegyük Jézust, az ő akaratát, az ő igét relatívvá, relatíve érvényessé. Álljunk be szépen a sorba. Hinduizmus, Mohamed, szépen, mindenki álljunk be maga helyére, és ne mondja senki, hogy csak azon az úton lehet üdvözülni, ahogy. Hát mi meg nem tehetjük ezt meg, mert a Bibliában azt olvassuk, hogy Jézuson kívül nem adatott más név az embereknek, aki által üdvözülhetnének. Jézusnak az egyszeriségét, egyedüliségét, kizárólagosságát nem adhatjuk fel, nem relativizálhatjuk Jézust. Sok mindent be azt mondjuk, hogy hát azt relativizálhatjuk, de ezt nem relativizálhatjuk. Az ígért, az evangéliumot nem relativizálhatjuk. És mindjárt szálkává leszünk. Nem azt kérik, értitek, hogy nem azt kérik, hogy tagadjátok meg, nem, csak álljatok be a sorba. És mi nem állhatunk be a sorba. Mint ahogy Antipás se állhatott be a sorba, és a pergamoniak se. Ragaszkodtak Jézus személyéhez, és annak a személynek és a megváltásnak az egyedül valóságához, kizárólagos igazságához. Nekünk is ezt kell tenni, testvérek. Jézus azt is tudja, hogy mit tett az a gyülekezet, de azt is, hogy mit nem tettek meg. Ez is egy nagyon érdekes dolog. Nagyon sokat lehetne erről szólni, de most már megint nem akarok itten lyukat beszélni a hasatokba. De Jézus egy dolgot azért mégiscsak kifogásol ennél a gyülekezetnél, és ezt nem hagyhatjuk figyelemen kívül. Azt mondja nekik, hogy az a baj, egy kis panaszom van ellenetek. Nem nagy panasz, egy kis panasz. De Jézusnak a kis panaszai is nagy panaszok. És mi az a kis panasz, ami ez ellen a gyülekezet, amelyik olyan hű volt az Úrhoz? Még vértanúja is volt. Mi az a kis panasz? Az, hogy vannak közöttetek, akik a Bálám tanítását tartják. Aki Bálákot tanította, hogy vessen botránykövet Izrael fiai elé, hogy egyenek a bálványáldozatokból és paráználkodjanak. Így vannak nálad is, akik a nikolaiták tanítását vallják, amit gyűlölök. Ez a Bálám egy ember volt, aki rábeszélte a moábita királyt arra, hogy csábíts el a zsidókat. És vonja bele őket egy ilyen, az ő istenüknek a kultuszába. És egy ilyen cselt javasolt neki, amit aztán meg is csináltak, és a zsidók bedőltek, hogy így mondjam a trükknek. Az élő istennek kellett volna ők ugye az imádói, a tisztelői legyenek, de elcsábították őket, és belefolytak az élő isten imádóiként egy másik kultuszba, egy bálványistennek a kultuszába. Tehát úgy mondjuk ezt, hogy vallás, összekeverték a vallásokat, a szinkretizmusba csúsztak. És utána ezt a Bálámot, ezt volt, aki dicsérte, volt, aki nem dicsérte, de minden esetre a zsidó írásmagyarázók, azok nagyon, nagyon elítélték Bálámot azért, amit cselekedett. Itt miről van szó? Arról volt szó ebben a pergamoni gyülekezetben, hogy némelyek azt kezdték el mondogatni a keresztény testvéreiknek, hogy hát nem kell ezt a Jézuston komolyan menni, hanem úgy, Hát persze, imádjuk, meg szeretjük, meg követjük, de azért itt vannak ezek a... Azért el lehet menni az Asklépiusnak a kultuszába is részt venni, meg az Eusz kultuszába is. Hát el lehet azért oda is menni. Na, ne legyünk már ilyen vaskalaposak, ilyen kemények, ilyen élesek. Na hát egy kicsit menjünk el, nem lesz semmi bajunk, ha oda megyünk. És megpróbálták ők is rávenni arra a keresztényeket, hogy egy ilyen... kicsit ilyen liberálisabb magatartást tanúsítsanak, és gyakorolják a szinkretizmust. Igen, hát mármint, hogy a vallásoknak az összekeverését. És a Jézusnak a fő problémája nem is az, hogy voltak ilyenek, hanem az, mármint, hogy ilyen emberek, hanem az, hogy a gyülekezet nem lépett fel ellenük. Nem lépett fel ellenük, legalábbis időben nem gyakorolt egy gyülekezeti fegyelmet, hogy azt mondta volna nekik, hogy nem lehet ezt csinálni. Nem lehet, hogy egyszerre imádjuk az Urat, és imádjuk valamelyik bálványt, és mögötte a sátán, mert ez nem fér össze. Már Pál apostol is megmondta, de most Jézus is mondja a pergamoni gyülekezetnek. Ez nem fér össze. Nem lehet mindennel összekutyulni. A hellenizmusban ez nagyon jól ment. Az akkori világban mindent összetudtak mindennel olvasztani. A hellenizmus egy ilyen nagy olvasztó tége volt, amivel mindent összetudtak mindennel békíteni. Olyan, mint a mai világ. Itt is mindent össze lehet mindennel békíteni, hogyha akarja valaki. De Jézus azt mondja a gyülekezetnek, hogy nálatok nem lehet ez, nem működhet. Ti itt vagytok az én követőim, és nekem kell engedni, engem kell hittel követnetek, és ha valaki közöttetek el akar tőlem így csábítani, és más utakra is el akar titeket terelni, akkor azt kell mondanotok, hogy nem, bocsánat, te rosszul tanítasz. Helytelen a tanítás, fejezd be ezt a tanítást, vagy ha nem fejezed be, akkor menjél el közülünk. Testvérek, ez egy nagyon, nagyon, nagyon fontos dolog a Bibliában, hogy az Úr mindig kifogásolja azt, amikor vannak emberek, akik nem lépnek fel a maguk környezetében az istentelenség ellen. Éli is ilyen volt az Ószövetségben, ugye. Egy főpap volt, akinek a fiai loptak, csaltak, hazudoztak. És Éli tudta ezt, hogy a fiai, akik ugyancsak papok voltak, mit csinálnak, de nem lépett fel ellenük, és Isten megítélte ezt a családapát. Azzal, hogy te tudod, hogy mi az én akaratom, és tudod, hogy mit csinálnak a fiaid, és neked képviselni kellett volna előttük az én akaratomat, és nem képviselted előttük. Nem voltál határozott, nem voltál világos előttük. És engedted, hogy a mocskot csinálják. És ezért Isten megölte azt az embert. Az annyira kímélte a fiait, hogy nem szólt nekik egy szót se. Erre a nyakát szegte. Isten ítélete érte utol. Testvérek, Isten ezt nem bírja, hogy így mondjam, ha az övéi, akár itt a pergamoni gyülekezetben is, ha van egy gyülekezet, ahol tudják, hogy mit akar az Úr, meg látják azt is, hogy mit csinálnak itt emberek, és árvan szó nélkül hagyják. Ezzel utat biztosítanak, hogy így mondjam, a tévtanításnak, annak az elburjánzásának, szétterjedésének. Kicsit ez az, amire utal ugye a magyar költőnk, hogy vétkesek közt cinkos, aki néma. Tehát ez, akkor azzal szinte pártolják a rosszat, ha nem szólnak ellene. Te elmulasztottad, mondja Jézus a pergamoni gyülekezetnek, hogy felemeld a szavadat ezek ellen a tanítók ellen, akik a nikolaitáknak is nevezték őket. Ez ellen a liberális társaság ellen, amelyik a te saját kebeledben kezdte el a te elintézésedet. Mert nem csak arról van szó, hogy téged kívülről szorongat egy pogány kultúra, hanem arról is, hogy most már a sátán belülről akar téged szétrobbantani és szétemészteni. És te hagytad ezeket? Változtass ezen. Térj meg. Testvérek, ma is időszerű szavak. A kereszténységet nem csak kívülről szorongatják manapság, hanem belülről is egyre többen szorongatják. És a sátán belülről is az ő emberei által szét akarja szedni a kereszténységet. A kereszténységnek, nekünk keresztény embereknek ebben a gyülekezetben is szükséges az, hogy ott álljunk az Úr előtt, az ő igéjével a kezünkbe, és azt mondjuk talán egy testvérünknek, aki arra akar minket rávenni, hogy elmossuk a határokat a szent és a profán között, a világ és a gyülekezet között, az Úr és a sátán között, azt kell mondani, hogy nem. Nem lehet azt csinálnod. Az egy tévtanítás, és itt a gyülekezetünkben ennek nincs helye. Ezt kellene mondanunk a teológiáinkon. Ezt kellene mondanunk az egyházunk zsinatán. Ott kellenének, hogy álljanak hűséges emberek, akik figyelmeztetnek a maga idején. Emberek, maradjunk meg az ige mellett, a hitvallásaink mellett. Maradjunk meg a Krisztus mellett, a lélek útmutatása mellett. Ha elmulasztjuk, Jézusnak panasza lesz ellenünk, és van is panasz ellenünk, sőt, Jézusnak a szavába, testvérek, itt rejlik, hogy nem csak panaszom van már ellened, ha nem teszed meg, hogy fellépsz a saját kebeleden belül a tévtanítók ellen, akkor eljövök és vívok ellened a számnak a kardjával, ezt mondja nekik. Vagyis te, akiért én küzdöttem, akiért küzdöttem a számnak kardjával, most átéled, hogy ellened fordulok, és nagyon jól tudod te, pergameni gyülekezet, hogyha én ellened fordulok a számnak a kardjával, belőle semmi nem fog maradni. És azok ellen is fogok, mondjuk elsősorban erről van szó az igében, hogy azok ellen fogok a számnak kardjával harcolni, akik ellen te nem harcolsz. A tévtanítók ellen. Testvérek, az Úr tudja, hogy hol lakik az a gyülekezet. Tudja, hogy mit tettek, hogy ragaszkodtak hozzá. Tudta azt is, hogy mit mulasztottak el, és serkenti őket, hogy a mulasztásukat hozzák rendbe. És tudja azt is, hogy mivel ajándékozza meg őket. Adok majd nektek, megint ilyen szimbólumok jönnek, amik mind tulajdonképpen ugyanazt jelentik, hogy örök életet adok nektek. Ha követitek, amit mondok, akkor ti élni fogtok. Adok nektek az elrejtett mannából. A pusztai vándorlás során, ugye ott ették a zsidók a mannát. 40 éven keresztül éltette őket. És van egy ilyen legenda a zsidók között, hogy Jeremiás próféta a templom pusztulásakor elrejtett egy kis mannát a Sinai hegy egyik barlangjába, de majd jön a Messiás, és előhozza azt a mannát, és adja majd az ő népének. Enni az elrejtett mannából, és az örökké élteti őket. Hogy ez a legenda, ez közrejátszott ebben a megfogalmazásban, vagy nem, azt nem tudom, de az biztos, hogy Jézusnál van az örök életnek a kenyere. Ő örökké éltetni fogja azokat, akik őhozzá hűségesek, akik megmaradnak mellett, akik ellenállnak akár a fenyegetéseknek, akár a csábításoknak, akik nem hajlandók feloldani a kereszténységet valami liberális egyvelegbe, hanem ragaszkodnak Jézusnak és az evangéliumnak a kizárólagos igazságához. Jézus éltetni fogja őket örökkön örökké. És a másik, amit mond, hogy és kap az ilyen egy fehér kövecskét. Ez is egy nagyon érdekes dolog. Több dologra is gondolnak a Biblia magyarázók, de van egy ilyen elképzelés, hogy akkor a gladiátorok harcoltak az arénába, akkor a győztesek kaptak egy kis fehér kis táblát. És ezen a táblán az volt, hogy két betű volt rajta, S és a P betű, ami azt jelenti spectatus, annak a rövidítése volt, ami azt jelenti magyarul, hogy megvizsgált, megpróbáltatott, és győzött. És ez a fehér kő esetében talán Jézus arra utal itt, hogy aki hozzám hű marad, az ilyen és ilyen körülmények között, hozzám hű marad és az igémet követi, az kapni fog egy ilyen fehér táblát, hogy ez megvizsgáltatott és győzedelmeskedett. És ezen a fehér kis táblácskán vagy kövecskén azt mondja Jézus, van egy új név is. Egy új név. Ez az új név, ez is egy különös dolog, ez arra utal, hogy az illető ember kap egy új személyiséget. Az új név, a név a Bibliában mindig egy személyiséget jelent. Vagyis egy új személyiséget fog kapni az ilyen ember, aki hű marad hozzám, és egy teljesen új ember lesz, aki ismeri saját magát, és tudja, hogy mennyire megújult, mennyire más, mennyire más, mint ami korábban volt. Istennek van hatalma erre, hogy így embereket, hogy így mondjam, új névvel keresztel meg, új személyiséggel, csodálatos új lényel ajándékozzon meg. Erre van neki hatalma. Már az Ószövetségben is vannak ennek jelei, amikor Isten mondjuk Ábrahámnak új nevet ad. És azzal szinte egy új személyiséget kap Ábrahám. Jákób is új nevet kap, Izrael lesz, és megújul az az ember is. Itt is erről van szó, hogy a győztesek, azok új emberekké lesznek. Örök életük lesz. Győztes emberek, kipróbált emberek lesznek, és új személyiséggel bírnak. Megajándékozom azokat, akik hűek maradnak hozzám. Vegyük ezeket az ígéreteket mi is magunkra, mert csodálatos ígéretek, és tényleg azt jelzik, hogy az Úr örök életet fog nekünk is adni. Segítsen bennünket, hogy mi is hűek lehessünk, mint halálig. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy te tudtad, hogy az a régi gyülekezet hol él, hogy mit tett, mit nem tett, és azt is, hogy mivel ajándékozod meg őket, a te hűségeseidet. Segíts, Urunk, bennünket, hogy mindezeket a szívünkre vegyük, forgassuk magunkban. Köszönjük, hogy tudod azt is, hogy nekünk hol kell élni, mint gyülekezetnek, mint egyéneknek is. Köszönjük, hogy tudod azt, hogy mit tettünk, hogy ragaszkodtunk hozzád, vagy nem. Tudod azt is, hogy mi az, amit esetleg elmulasztottunk. Akár egyénileg is, hogy elhatárolódtunk-e a tévtanoktól, vagy nem, akár gyülekezet szintjén is, hogy fölemeltük-e szavunkat a tévejgések ellen, és kiáltunk-e az egyértelmű ige, az evangélium, a te személyed kizárólagos igazsága mellett. Segíts, Urunk, bennünket, és segíts, hogy tudjuk a te drága intésedet komolyan véve megtenni, amit kívánsz tőlünk. Köszönjük, hogy ígéreteddel bátorítasz, hiszen azt ígéred, hogy örök életet adsz nekünk egyenként is, de mint gyülekezetet is a te dicsőségedbe vonsz, együtt más hívő testvéreinkkel, akik ugyancsak hűségesek. Kérünk téged arra, Urunk, hogy segíts bennünket a te igédhez, a te lényedhez, akaratodhoz hűséggel élni. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most az egész gyülekezetünket, kicsinyeinket, nagyjainkat, idős testvéreinket, kérünk a betegekért, hogy légy közel hozzájuk. Kérünk téged, hogy vigasztald meg a gyászolókat. Imádkozunk hozzád azokért, akik nehéz terheket hordoznak, hogy erősítsd meg a szívüket. Köszönjük néked, hogy kérhetünk a gyermekeinkért, hogy tartsd meg őket, és nem csak fizikálisan, vagy lelkileg, hanem a szívüket vonjad magadhoz, hogy megtérjenek te hozzád. Így könyörülj gyermekeinken, unokáinkon. Kérünk téged a családokon, akik itt vannak a gyülekezetben, és olyan sok támadásnak van kitéve az életük. Könyörülj meg a családfőkön, hogy tudjanak melletted állni, tudjanak hozzád ragaszkodni, és ezen az úton vezetni feleségeiket, gyermekeiket is. Kérünk téged arra, hogy tartsd kezedben gyülekezetünknek minden egyéb dolgát is. Templomépítésünket, anyagi dolgainkat, terveinket, minden dolgunkat, Urunk, eléd hozzuk, és kérünk, hogy te, néked legyen gondod rólunk, úgy, ahogy eddig is volt. Köszönjük, hogy megnyugodhatunk te benned, és magasztalhat téged most is a mi szívünk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Hirdetem a következőket. Hirdetem, hogy előttünk álló héten a gyülekezeti alkalmaink a következőképpen alakulnak. Kedden bibliaórát tartunk 18 órától, pénteken ugyancsak 18 órától imaórát. A hétközben a hittanórákat a szokott időben megtartjuk, jövő vasárnap pedig délután, a szokott időben délután 4 órakor házaspári kör lesz. Úgy néz ki, hogy itt a gyülekezetben tartjuk ezt az alkalmat. Ha valahova máshova mennénk, arról úgyis tájékoztatjuk az érdeklődőket vagy a résztvevőket, de most úgy van, hogy itt találkozunk. Hirdetem még a testvéreknek, hogy presbiter képzésre kaptunk meghívót. Október 3-án lesz, 9 óra 30-tól 13 óráig Kis Zomboron, az ottani református egyház községben a presbiter továbbképzés következő alkalma. Áhítatot tart Szabó Ági, az ottani lelkész, a református identitásról Kereskényi Sándor beszél, és a református média áttekintését pedig Kis Imre Ferenc adja majd elő. Szeretettel hívják és várják a presbiter testvéreket, de minden érdeklődőt erre az alkalomra. Tehát október 3:30. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. A záró énekünket énekeljük, testvéreim, a 234. énekünket, 234. énekünket, az első és a második versével, utána pedig majd nemzeti imádságunkat énekeljük. A 234. énekünk első verse így kezdődik: Jer, kérjük Isten áldott szent lelkét, legfőképpen az igaz hitért. Áldás békesség.